Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék a lapot, mert még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük!
Szép jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Kötött fogás extra, mint az azért nagyjából kiderül. És be is mutatnám a ma esti vendégeket. Csintalan Sándor.
Jó estét, köszönöm.
Kéri László tanár úr.
Jó estét kívánok.
Reihert János.
Adj Isten.
És hát bemutatom akkor a könyvszerzőit, és akik már bemutattak nyilván az előbb is, de itt volt egy ilyen kis logisztikai beszélgetés, hogy Stefano vagy Stefano, de kiderült, hogy Stefano. Jó volt?
Igen.
Stefano Bottoni, a könyvszerzője.
A Stefano Bottoni pedig ad mindenkinek egy könyvet.
Köszönjük.
Ami nem önöknek, tehát korai köszönöm. Volt az öröm.
Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ez könnyebb lesz lapozni, mint a PDF fájlba volt.
Na, jól néz ki ez a Stefano Bottoni, a hatalom megszállottja egyébként. Én ezt gyanítottam is mindig. Na, de itt az alkalom, ugye, gondolom erről is volt szó, hogy 60 esztendős lesz doktor miniszterelnök úr. Senki nem otoszkáljon, egy pici csenddel azért emlékezzünk meg erről a jeles pillanatról. És hát arra gondoltunk itt a szerkesztőkkel, hogy mindenkinek van valami élménye Orbán Viktorhoz. Nekem a legkevesebb egyébként, mert én ahhoz képest fiatal vagyok. Egyszer láttam testközelből, egyik választási vereség után bejött a Heti Válasz szerkesztőségébe, és elmagyarázta, hogy miért nem volt jogos a választási vereség, ezt nem nagyon hittük el neki, és onnantól nem annyira szerették a Heti Választ. De hát tanár úrnak sokkal közvetlenebb emlékei vannak Csintalan Sándornak is. Hát Stefano pedig most elmélyedt doktor miniszterelnök úrban, úgyhogy hogy neki
az személyes élményei.
Az lenne a kérdés, rengeteg kérdés van, de hogy szerintetek változott Orbán Viktor, vagy nem változott Orbán Viktor? Ugyanis én, hogyha politikai vitába keveredek mostanában a NER miatt kvázi egy oldalra sodródott ismerősökkel, akkor mindig a fejemhez vágják, hogy ők már 88-ba tudták. De 89-ben biztos tudták, a Nagy Imre temetésten aztán végképp tudták, és úgy mindig is tudták, hogy Orbán Viktor olyan, mint amilyen most. És én mindig mondom, hogy szerintem nem, de... majd most elmondjátok, mert hogy nekem azért ilyen közvetlen emlékeim nincsenek hozzá. Tehát mindig ilyen volt Orbán Viktor? Lapult? Várta, hogy...
Akkor...
Lapulni sose lapult.
Elmondanék egy személyes véleményt. Nekem volt szerencsém akkor egy napot egy hajókázásra eltölteni vele, amikor legalábbis megosztotta velem azt a gondolatot, hogy akkor bemegy jobb középre. Ez egyébként úgy alakult ki.
Jóval?
Jaj, de vicces ez a fiatal, ifjú titán, olyan vicces.
Jól van.
De azért olyan jó évődni a pityúval, mert olyan, egy kicsit mostanában, hogy le van fogyva, olyan feminin lett. Sértődékeny.
Na de hát szakállat is növesztett.
Szakállat is növesztett. Na. Szeretlek, Pista, tudod, jól tudod. Na, szóval a dolognak az a lényege, hogy mi 94-ben megnyertük a választásokat, annak idején a MSZP, ugye igen jelentős parlamenti többséggel, a Fidesz ott volt a fasorba se, és akkor volt egy ilyen elgondolás, de a miniszterelnök úr egyetértésével, Horn Gyulával, hogy hát és akkor azért kell valami diplomáciai tér a parlamenten belül is, és akkor az lett a feladatom, hogy barátkozzak a lebukottakkal. És hát ennek a barátkozásnak a keretében, a Széles Gábor szervezésében, micsoda nevek, nem? És Balatonon, Almádiba egy csónakkal elmentünk beszélgetni. És akkor elmondta ezt a jobb-közép sztorit, de nem ez az érdekes. Hanem az az érdekes a változás jegyében, az az érdekes, hogy hát egy 6%-os pártelnökéről beszélünk. Kijöttünk, és akkor hát, hogy ebédeljünk. És akkor az üdülőben senki nem volt, mindenki ki volt tiltva. Azt egy ilyen baromi nagy asztalra letettek kajálnivalót, hogy együnk. Hát mondom, menjünk ki. Hát mondom, itt van a nép, menjünk el kajálni valahova. A csávó hisztériás lett. Mondta, hogy ő nem jön sehova. Igazából, és hogy ő nem jön ki, mert egyébként nem szeret kint lenni, mikor szabadságra megy, akkor is leborotválják a izét, hogy ne ismerjék meg. Ha nem egy parlamenti többséggel rendelkező párt ügyvezető alelnöke vagyok, soha nem tudtam volna kirángatni. Nagy nehezen kimentünk, és aztán elmentünk egy ilyen sarki kocsmába enni valamit, de ahogy az az ember szenvedett attól, hogy nyilvánosság előtt van, meg ott vagyunk, és emberek látnak minket, meg beszélgetünk, az valami egészen elképesztő volt. Az anekdotán túl annyit tegyek hozzá, hogy egy szempontból biztos nem változott, és ez egy nagyon lényeges szempont. Én is sokáig azt gondoltam, hogy a közéleti aktivitás, vagy a közéleti iránti érdeklődés az egy ilyen, a politikához kell. Egyébként kell. De például csak menet közben tanultam meg, hogy az, hogy valaki mondjuk miniszterelnök akarjon lenni, tehát mondjuk a hatalom csúcsára akarjon jutni, ahhoz ez nem elegendő. Ahhoz ezt nagyon akarni kell. És csak az lesz alkalmas egyébként, ezt most komolyan mondom, alkalmas is arra, hogy miniszterelnök legyen, aki ezt nagyon akarja. Nagyon sok olyan ember van, vagyunk így néhányan, akik mondjuk szeretünk közéleti aktívkodni, de ez nem ugyanaz. De most azt hiszem, hogy ez a leglényegesebb szempont, és ennek az embernek a viselkedésének a gyökere, az ennek a hatalomnak a mindenáron való akarása. Egyébként a Horn is ilyen volt, de ő megtanulta valahogy ezt moderálni, annál is inkább, mert neki voltak főnökei. Az Orbánnak igazából sose volt főnöke. Tehát senki soha nem vágta Orba. Igazából. Na szóval ezt akartam mondani, hogy szerintem nem változott semmit. A többi az barokkos manír.
Szerintem sokat változott. Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy hát nem volt rajta golyóálló mellény. Hát persze, hogy nem akart kimenni veled a sarki tanszékre, ugye, hogy megenni egy showletet. Hát azt nem mertem mondani, mert még valami kiderül róla.
Üdös komcsi.
Anekdótázás jelleggel. A másik meg az, hogy baromi sokat változott, mert most mondtad, hogy akkor, amikor elmenj nyaralni, akkor leborotválták. Most, ha elmenj nyaralni, szakát növeszt. Hát mi ez, ha nem egy unortodox változás?
Hát az itt ülők közül valószínűleg mondhatom azt legkevésbé, hogy nem ismerem, mert 41 éve ismerem, 82 ősze óta is. Az itt levőknek akkor éjszakai bérletet is kéne váltani, hogyha elmesélném a hozzáfűződő személyes
szerintem én magam is megváltom azt a bérletet.
Úgyhogy ettől meg fogom kímélni az itt levőket. Nagyon röviden a te kérdésedre válaszolnék, és nekem is közben eszembe jutott a Sándor ürügyén egy magántörténetem. Szóval ki nem változott meg 40 év alatt? Ti is megváltoztatok. 10 év alatt is megváltoztatok. 2010-hez képest sem olyanok vagytok, mint voltatok. Miért pont Orbán Viktor ne változott volna meg? Tehát ez az egyik első. De hogy hogyan változott, arra én készültem, az egy másfél órás előadásnak a vázlata, hogy ahogy így ismerem, igen, ez a 10 szintje a személyiségének, ahogy 82-től 2023-ig, és ezeket el tudnám mondani, ilyen másfél órában vázlatosan, hogy ezek ilyen egymásra épülő személyiség rétegek, amiket én így megfigyeltem az életében. Ezek közül néhányat meg is írtam, de már nincs kedvem róla írni évek óta, Még a jövő heti hócipőben azért üdvözlöm a születésnapján, biztos nem fog neki örülni, mert a lapnak a jellegéből adódóan. Na, szóval az én sok személyes élményem közül egy, ami talán a tiédhez hasonlít, és ezt szerintem nem meséltem el, meg nem is írtam meg, hogy 94-98 között, amikor ellenzékben voltak, akkor lehetett a parlamentben legtöbbet beszélgetni vele, mert többnyire kint voltak a folyosón, és akkor még a parlamentben nem volt ott a kupolában a korona, hanem talán aki, látom, a Szabolcs itt volt, emlékszik, hogy annak a kupola teremnek a négy sarkában voltak mozgó büfék, ilyen betolták oda a sarokba, hogy akkor, ha szünet van, legyenek ott enni, innivalók a képviselőknek. És akkor Viktorral ott beszélgettem ebben az üres térben, és jöttek ki a képviselők, mert valami 5-10 perc szünet volt, és az egyik ilyen büfé, mozgó büféni elment a lány pisilni, vagy megtelni, üres volt. És akkor topogtak a képviselők, és mondja, Viktor, te álljunk be gyorsan büfésnek. És egy pillanat alatt egy ilyen csapóajtaja volt ennek a tolható büfének. Bement, és én még ilyet nem láttam. Egy, azaz egy tized másodperc alatt átalakult büféség. Mit kíván a kedves vendég? És akkor jöttek ott, halálra rölték a kisgazda, szocialista képviselők magukat. Én meg ott az asszisztens, igen, írja egy szendvics, egy kóla, egy... És akkor ez ment így vagy 3-4 percig, és hát egyre hosszabb sor volt, mert ez a halálra rögte mindenki magát, hogy Orbán Viktor mint büfés. És akkor tényleg úgy gyűltek, és akkor hát megjött a kislány halára váltan, egy ilyen néhány perc múlva, azt se tudta, melyik lábáról ásik rá, és akkor Viktor szakszerűen azt mondja, igen, volt 12 szendvics, 8 kóla, 3 limonád, és átvette az egészet, és hát akkor feloszlott a tömeg, onnantól már nem volt érdekes. És akkor kérdezem tőle, hogy te Viktor, te voltál ilyen mozgó büfés vonaton? Mert az nem, soha az életben nem voltam. Szóval ezen akkor csak egy kicsit gondolkodtam el, azóta most már többször látom ezt a fajta politikusi attitűdöt, hogy mit kíván a kedves vendég. Bármilyen közeg van, pillanatok alatt letapogatja, és annak a közegnek megfelelő nyelvezetet, szimbólumrendszert, magatartásmódot tud produkálni, szerintem ebben az egyben nem változott. Nagyon sok mindenben változott.
A hatalom akarásában változott?
Hát ezt én ugyanoda értem. Tehát akarta 40 évvel ezelőtt is, csak még nem volt, szóval a később is. Szóval ezt csak azért mesélem el, hogy ezen nagyon sokat elgondolkodtam attól, hogy ennek az embernek valami hihetetlen jó ripacs adottságai vannak, hogy a közönség elvárásainak egy pillanat alatt át tudja rendezni magát, és nézzétek meg a különböző ilyen YouTube felvételeken lehet látni, hogy hát ha ott van Rózsika néni, vagy hol volt, ahol a Hello Röfik voltak, tehát akkor ott előadni, vagy a
Röfik.
Erzsébet.
Erzsébetnek hívták, vagy ott disznókörömből inni a pálinkát, ilyet ember még nem látott, aki falun nőtt fel, azt tudja, hogy ilyen nincsen. De hogyha ott a közeg ezt adta először, nincs olyan váratlan helyzet, aminek megfelelően ne tudná produkálni magát. Ez egy hihetetlen politikusi adottság, képesség, hogy te rögtön megérzed, hogy mit kíván a kedves vendég, és annak beszélsz. Ezért szemben az összes elemző kollégáimmal nagyon régen nem elemzek Orbán beszédeket, mert nincs értelme, mert az első kérdés az, hogy milyen közeg előtt adta, az a pillanat éppen micsoda, és akkor ott, ahogy letapogatja a közeget annak megfelelő módon, bármi áron, de megnyerni az adott közösséget. Abban egyébként igazad van, hogy a 2014 tusványos az egy kulcs, tehát ottan nem a közegnek, ott saját maga jövőjének beszélt, de én meg túl sokat beszéltem, úgyhogy most egyelőre abba hagynám, ha még később. Szóval nagyon sokat változott, különböző személyiség rétegeket magára vett. Ezek mögött a személyiség szerepek mögött van néhány tartós mítosz, ez az egyik, ez a magyar népmesei mítosz, a legkisebb fiú, ez a Ludas Matyi János vitéz, aki jön aztán majd Brüsszelbe, jó orba vágja a Bergen-Góc királyt, majd mit tudom, ki kell. A másik ez a sikerre. Ahol én vagyok, ott siker lesz. Tehát olyan nem tud történni, hogy én kudarcot. arattam volna. Tehát ő bármi történik, úgy fordul. Nem véletlenül van a dolgozószobában kiírva az, hogy a mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Akkor ezt láttam, anyád, a mérkőzés az addig tart, amíg a szabályok előírják, de őt ez nem érdekli. Tehát ez a fajta kényszeres, állandóan sikeresnek lenni, ez a mítosznak egy ilyen nagyon erőteljes része, és ez a én tudom, milyen a nép. Én is onnét jövök. És nekem ne ugassan, hogy talán a hülye pesti értelmiség, minden ezeknek fogalmuk nincs, hogy milyen a magyar nép. Tehát ezek a bizonyos valóság elemmel rendelkező mítoszok ott vannak a különböző szerepek mögött, amik azért szerintem bizonyosokig állandóak. Igen, be is van fejezve.
Nem azért, mert nagyon érdekes is, engem nagyon érdekelne a többi pont is, hogy én azért itt megint láttam egy jelentős változást, mert ebben a történetben Orbán Viktor még leadta a bevételt. De elszámolt.
Pityu,
nagy vagy.
Tényleg.
Dicsérje meg Csintalan Sándor, ugye.
Nekem már érdemes volt.
János.
Én meg vagyok egy kicsit ütődve. Tudnék, furcsa helyzetbe kerültem ettől a kérdéstől. Ha volt szerencsék láthatni az utolsó Magyar Hangot, ami tegnap előtt jelent meg, vagy tegnap, ugye abban én arról a nemzedékről írtam, amelyiknek Orbán Viktor a tagja, illetve amelyiket Orbán Viktor neve fémjelez, és én ebben a nemzedékben tartozom szemben Sándorral és Lászlóval, akik előttünk járnak, és a két Istvánnal, akik viszont fiatalabbak. Ezt azért bocsátom előre, mert ez a kérdés engem mélyebben érint, mint négyeteket, mert az én nemzedékemet személyesíti meg ez az ember. És ezzel én sokat foglalkoztam, erről írtam a cikket, nem fogom elmondani, fejből pláne nem. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy volt nekem egy nagyon-nagyon jó barátom 42 éve, sőt 49 éve, 1977-től a tavalyi haláláig, Slech Csaba, akit illett ugye Kaja Ibrahimék miatt gyűlölni, ami egy nevetséges, gonosz történet így ebben a formában, és nem is akarom feleleveníteni, de ez az én Csaba barátom nagyon régóta ismerte Orbán Viktort, kb. Annyi ideje, mint Kéri László, és nagyon idealista személyiség volt, és nagyon hitt abban, hogy Orbán Viktor, a mi nemzedékünknek a legjobb alakja, és ki fogja tudni húzni Magyarországot abból a mérhetetlen fél ezer éves posványból, amiben volt. És hát abban halt meg, illetve abban a tudatban halt meg, hogy hatalmasat tévedett, mert Orbán Viktor nemhogy kihúzta volna ebből a fél ezer éves Mohács óta tartó rettenetesen rossz periódusból Magyarországot, hanem pont ellenkezőleg, a Mohács óta eltelt 500 év legjobb 30 évét tudta teljes mértékben lenullázni, és minden értelemben a magyar társadalom kárára fordítani, egy szűk, nagyon szűk szuperelit hasznára. És Csaba barátom úgy halt meg, hogy ez a tudat őt emésztette. Amit röviden mondanék az eredeti kérdésére Istvánnak, hogy én Orbán Viktorban látom az állandóságot is, és a változást is. Ebben nyilván mindnyájan így vagyunk, mindnyájan elmondhatjuk magunkról, hogy fiatal korunkról óta bizonyos dolgokban változtunk, és remélhetőleg bizonyos dolgokban állandók maradtunk. Orbán Viktor esetében végül is akár konzekvenciaként is elmondhatom, hogy Orbán Viktor személyiségében van egy stabil, állandó vonás, ez pedig a mindenáron való győzni akarás. Ahogy Sándor mondta, enélkül nem lehet az ember miniszterelnök. Ezt minden bizonnyal el kell fogadnunk, ez így van. Csak azért mondom, hogy minden bizonnyal, mert van nekem egy nagy példaképem, Konrad Adenauer, német kancellár, akit 12 évre zárójelbe tett ugye a hitlerizmus, és ezt a 12 évet néma csöndben, illetve hát félig meddig időnként börtönben, időnként illegalitásban átvészelte, és utána tulajdonképpen arra a következtetésre jutott, hogy muszáj neki kancellárnak lenni. Ez meg is történt, azt a többit ismerjük. Szóval Orbán Viktor személyiségében döntő, hogy mindig is, de a Stefano könyvéből nagyon jól tudhatják más forrásokból is, hogy kisgyerekkora óta is mindig győzni akart, most is mindig győzni akar, és valószínűleg a halálos ágyán is győzni akar majd. Ezért bátorkodtam a cikkemet úgy befejezni, ahogy. A másik oldalon a változás. Sajnos azt kell mondjam, és ez az én nemzedékem számára egy tragédia, személy szerint én magam is úgy élem meg bizonyos szempontból, hogy abban változott, amiben nem lett volna szabad. A személyiségének pontosan az erkölcsi oldala semmisült meg, és én nagyjából azt is merem mondani, hogy mikor, nem egy lépésben. Az első lépés volt a 2002-es vereség, Stefano könyve nagyon jól összefoglalja. A második lépés volt a 2013-tól kezdődő hatalmas konjunktúra, ez kettős konjunktúra volt, egyrészt kiépültek a csatornák, amikkel jött az uniós pénz, a másik, hogy kezdődött és virágba borult egy nagy világgazdasági boom, és ez a kettő Orbán Viktornak, ha olyan lett volna, mint 89-90-ben, lehetőséget nyitott volna arra, hogy Magyarországot európaivá tegye. Ehelyett ezzel a hatalmas anyagi erőforrása Magyarországot újra visszataszította a középkorba. A győzni akarása nekünk a legnagyobb kereszt lett.
De haragudhatunk egy politikusra azért, mert győzni akar? Azért igen, hogy mindig győz, de azért, hogy győzni akar.
Hát azért nem, de azért, hogy a győzelmet mire használja, azért igen. Mert azt én értem, hogy bizonyos fokig minden politikai szereplő, hogyha komolyan veszi magát, hatalmat akar és győzni szeretne, de az igazi kérdés, hogy mit kezd a győzelemmel. Nem akarom elvenni a kenyereteket.
Könyvem van egy mondás Giulio Andreottitól, aki ismerte a hatalmat. Tehát ugye ez az ember Giulio Andreotti, olasz kereszténydemokrata politikus, 1946 és 92 között képviselő, 7-szer kormányfő, és mindig volt valaminek az elnöke, vagy valaminek a minisztere. Tehát ez kb. 50 éven keresztül, tehát róla nem lehet azt mondani, hogy belecsöppent a politikába. Tehát ez az ember végig ott volt, és ugye ha nem jön a tiszta kezek, akkor gyakorlatilag haláláig ott is maradt volna. És egy rettenetesen tehetséges politikusról van szó. Volt egy aranyköpése, il potere logora chi non ce l'ha. Tehát a hatalom annak fáj, aki éppen nem birtokolja. És tehát nyilván minden politikus kívánja a hatalmat, és szeretne valamit tenni érte. Tehát van egy ilyen kényszer, vagy egy nagyon erős vágy, hogy meg akarja változtatni a világot, ha csak nem úgy képzeljük el a politikát, mint például a Borgent, amit én nagyon szerettem, ugye van ez a sorozat, ahol mindenféle koalíciókban, mindenféle pártok egymással úgy éppen összevesznek, vagy kibékülnek, és akkor valakiből miniszterelnök lesz, aztán letaszítják, aztán jön egy újabb. Tehát a politikának egy ilyen technokrata értelmezése, hogy nem a politikustól függ az, hogy hogyan működik az ország. Ugye erre a legjobb példa Belgium. Ugye van, hogy évekig nincs kormány. Ettől megszűnik. Tehát jelentős, tehát azon kívül, hogy Brüsszel. Tehát ha ezt leszámítjuk, hogy Brüsszel, és mindennek a... Tehát, hogy Belgium, mint ország, az megvan még? Tudtommal megvan. Évekig nincs kormány, és általában a kormányfőjére nem szoktunk emlékezni. Vagy norvég kormányfőt emlék, tehát hogy svájci kormány, tehát hogy is mondjam, azt gondolom, hogy a magyar politika, de ez egy nagyon hosszú távú trend már a dualizmus óta, tehát, hogy a magyar politikának van egy olyan vonása többek között, hogy részben a választási rendszer, részben a politikai felépítmények elképesztő hatalmat, karizmát és ilyen varázs ütést tudnak adni egy politikusnak, és sokan azt gondolják, hogy tőle függ minden. Tehát ha ő van, akkor minden jó lesz nekem, ha őt letaszítják, akkor vége a világnak, és vége az én személyes világomnak is. És azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a sok ilyen személyiség jegye közül a varázsló. Ő a magyar politika egyik legnagyobb varázslója. Tehát én azt gondolom, hogy a 20. században, persze lehet mondani ezt mondjuk Hortiról vagy Kádárról is, de az ő képességeik, illetve az ő ugye kötött fogásról beszélünk, tehát őket fogták. Tehát nagyon-nagyon erősen fogták. Tehát az ő politikai szuverenitásuk összesen mérhető Orbán Viktoréval. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős, hogy amit ő megteremtett magának, meg nekünk az egészet, az nagy részt az ő műve. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy Magyarországon ilyen azért nagyon-nagyon régóta nem volt.
És ezért nagyobb az ő bűne. Orbán Viktor a magyar történelmük legnagyobb kártevője. Ugyanezen okból.
Születésnaposról beszélsz azért.
Amúgy itt kapcsolódik az is, amit a Laci megemlített. Ugye nem mindegy, hogy mire használjuk ezt a hatalmat. És az egy dolog, hogy akarom a hatalmat. A másik dolog például, ugye ez a belga példa, és de Olaszország is sok hosszú időn keresztül ugyanez a történet volt igazából, mondjuk egy norvég miniszterelnöknek a nevét tudom, a Quislingét, akit fel is akasztottak, ha jól tudom.
Jobb nem tudni.
Ugye? Na jó, nekem ez mostanában elég sokszor az eszembe jut különben, mert ez most nem azért. Jó, néha azért is, de... Hát nem tudjuk a végét. Nem tudjuk a végét, mert most az apokaliptikus vízióimat nem fogom megosztani, mert szeretném, hogyha aludnának, meg én is szeretnék még aludni. Az a helyzet, hogy én tegnap előtt délutántól ma délig olvastam el a könyvet, amit különösképpen ajánlok mindenki figyelmébe, most túl azon. Egyrészt egy csomó minden eszembe jutott, amit már elfelejteni véltem. Másrésztről pedig ugye az a kérdés is előkerül, hogy végül is hogy jutottunk idáig. Mi ez? És akkor ennek kapcsán végig gondoltam, illetőleg eszembe jutott megint az a közhely, amit csak úgy nyeglén oda szoktunk vetni egymásnak, és aztán túl is lépünk rajta, hogy nincs végig gondolva a magyar történelem. És egy csomó kérdés... ami szakpolitikai, történeti kérdéssé vált, kikerült az erkölcs dimenziójából például. Horthy ma, és lehet, hogy messzire vezet ez, meg átadnak a közmegvetésnek, ugye egy történeti vizsgálat kérdése, szakpolitikusok, ezt történészek, meg bele is ment a magyar közvélemény 30 évvel ezelőtt is. És nyilván van még ilyen kérdés, ami feltáratlan és végiggondolatlan. De amikor a magyar szélsőjobb, ne menjünk bele a terminológiai vitákba, de én így hívom most, a magyar fasizmus és bizonyos értelemben a etnonacionalizmus, vagy ahogy akarják, újraéledése már nem is ma kezdődött. Illetőleg az, hogy potenciálisan benne van a lehetőség, hogy ezt újra föl fogják használni, sőt, már bizonyos értelemben használják is. Meg használja is Orbán. Tehát a pokol felé megyünk. Akkor eszembe jutott, és innen jön a Quisling, hogy nekem, hogy Norvégiában, ahol az akkori miniszterelnök, akit aztán kivégeztek, töredéknyi annyi bűnér a kivégzés sorsára jutott, Norvégia ott tart, ahol tart. Mondhatjátok, hogy szimplifikálok, és hogy leegyszerűsítek. Horthy Miklós meg ott nyaralgatott 1 millió halottal a háta mögött. És amúgy ezzel nem akarom mentesíteni, és Kádárt mentegetni, nehogy véletlenül félreértsen valaki. Tehát a könyv azért is baromi fontos, és ez most egy kicsit ilyen szikárabb megjegyzés, mert jól mutatja, hogy amit... Nem akarom most az ellenzékre tévedni, hogy ez nem úgy van a politikában, hogy kipattan az EU fejéből. Az Orbán iszonyúan megdolgozott mindazért, ahova jutott. Most, hogy hova jutott, meg hova jutottunk mi, az egy másik kérdés. Tehát emögött rengeteg energia van, és igaza van a Stefanónak a Lacival szemben, ott, ugye ő azt mondja, hogy érdemes Orbán beszédeket olvasni. Én is így gondoltam, hogy leszarom már, hát úgy is tudom, hogy mit mond. És nagyjából egyébként tudom, meg tudjuk, nem csak én. De bizony azért így most utólag derül ki számomra ennek kapcsán, hogy az Orbán nem orosz barát politikát folytat. Orosz ügynök. Ezt gondolom. És az ország is orosz csatlós lett. Csatlós állam vagyunk. Most itt befejezem, majd, hogyha ez a...
Bocsánat, Sándor, csak Sevárja Sándor nem úgy gondolta a norvég párhuzamot. Tehát az,
egyrészt, másrészt jelezném a karmelita munkatársainak, hogy a könyvben ugye nincs leírva. Hogy igen, tehát, hogy tehát a karmelita munkatársainak jelezném, tehát tisztelettel olva, sem az olaszban, sem a magyarnak ebben teljesen konzekvens voltam. Gyakorlatilag csak szép sorra tettem a feltételezéseket, illetve a sajtot, csak legális forrásból dolgoztam. És de az a pálya, most a viccet félretéve, tehát az a pálya például orosz kapcsolatok kapcsán, ami le van írva, az számomra is döbbenetes. Tehát ugye van a Twitteren egy valaki, akinek az a neve, hogy Darth Orbán. És ugye Darth Orbán mindig emlékezteti a miniszterelnököt arra, hogy miket mondott, és nyilatkozott 2006, 2007-ben, 2008-ban, például Ukrajnával kapcsolatosan, vagy Grúziával kapcsolatosan, és amikor mindig meglátom a Twitteren, fú, baromi jó. Hát ez telj, hol lehet aláírni? Tökélet, mert én ugyanazt gondoltam. Tehát ez a 2007-es vagy 2008-as Bottoni, aki nem szereti a Gyurcsányt, ezt gondolom, ez kiderül valószínűleg a könyvből, tehát a Gyurcsány fánok ebben a dologban mindenképpen csalódni fognak, sajnálom. Tehát nem gondolom, hogy a magyar történelem katasztrófái 2010 április valahányadikán kezdődnek. Ez benne van. Ezt vállalom. Tehát a karmelitát, olvassák a karmelitán, és mondják, hogy jó, piros pont, jó van azért a Gyurcsány. Nem úgy jön ki a dologból, mint a magyar demokrácia lehetséges megmentője, hanem mint testes társ, legalább. De hogy az orosz politikában is ez a 2009-2010-es váltás, ez valóban egy olyan rejtély, amit természetesen én nem tudok megoldani, nincs az az elemző ma valószínűleg, aki ezt meg tudja fejteni, de mindenképpen itt olyan mély erők mozognak, és olyan fontos folyamat indult el, amiután viszont, tehát itt lehet szó pénzről, lehet szó zsarolásról, ezeket mind, hogy is mondja, nagyon okos emberek levezették, oknyomozó újságírók részben legalább feltárták, de van egy másik dolog, amivel szerintem szintén szembe kell állnunk, illetve meg kell fejtenünk, az ideológiai azonosulás. Tehát én elég komolyan azt gondolom, és ezt az olasz könyv megírásakor még csak úgy félig gondoltam, ez 2019, azért sokat változott a világ, meg Magyarország is, tehát 2009 és 23 között, hogy ezek valóban azt gondolják, hogy egy ilyen szoftosabb orosz típusú berendezkedés azért beleférhet. És 2018-19-ben még csak úgy...
De a nép nem ezt gondolja egyébként?
Én nem tudom, mit gondol a nép, néha nem is szeretném gondolni, hogy mit gondol, de én azt gondolom, hogy ezt ők lemérték, hogy Oroszország neve és a mai Oroszország ázsiója, meg reputációja a nép bizonyos szegmensein egyáltalán nem olyan rossz, mint ahogy lett volna mondjuk jobb oldalon 10 vagy 15 évvel korábban. Tehát itt valami megfordult az emberek megítélé, ezt látom barátokon, látom ismerősökön, amikor visszaböfögik az ilyen orosz propagandát Ukrajnával kapcsolatosan, a térséggel kapcsolatosan, nem lesz itt Majdán, Balkán, Nyugat-Európa, ilyen Nyugat-Európa, olyan Nyugat-Európa, de nyilvánvalóan mindenki Ausztriába megy síelni, tehát hogy a Szocsiban még nem láttam ott fönt, pedig ott is vannak hegyek, tehát kitűnő hegyek. Ott is marad. Tehát mindenki Ausztriára vágyik, de akkor miért bűnös ezt bevallani? Baromi jó lenne Grácsban élni. Aha, mindenki ott.
Ez célzás volt, ez a baromi jó lenne Grácsban élni?
Benne van
a könyvben?
Nem, nincs benne. Tehát Eisenstadt is, Kismarton is megteszi, tökéletes, de miért ilyen bűn ezt bevallani, hogy nem rossz azért. Tehát nyilvánvalóan mindenki hoz kompromisszumot, kicsit több a migráns, rendben, de többek között a magyarok, tehát mind ilyen migránsok, tehát fehér migráns, de hogy nem probléma. És ezt senki nem állította szerintem a 2000-es évek elején, hogy ezt rögtön el lehet érni, de ugye volt egy pálya, ami ez az unió, rettenetes unió, adott sok-sok-sok-sok ezer milliárd forintot. Tehát ez a könyvben ez az egyik legsok szomorú dolog van, nyilván, ezt nem élveztem írni, de az egyik ilyen sáv, ez pontosan az, hogy úristen, mennyi mindent lehetett volna csinálni az utóbbi 15-20 évből, általában jó konjunktúrában, mert igazán jutott két ilyen válság, ugye a 2008-2009-es, amit nem Orbán okozott, ami nem csak magyar jelenség volt, aztán jutott a Covid, amit szintén nem ők okoztak tudomásom szerint, és ez egy globális jelenség, de ezek rövid idejű dolgok voltak, tehát hogy egy általában támogató közegben mennyit sikerült kihozni ebből a történetből. Tehát én azt gondolom, és még egy dolog ezzel kapcsolatosan, és ez a könyvben benne van, és mindenki úgy érezze szerintem, hogy róla szól, mert ezt saját magamra gondoltam, amikor ezeket írtam, a társadalmi felelősség. Tehát magyar társadalom nagyon szeret hárítani. Hárították a holokausztot, hárították a Kádár rendszerrel való széleskörű kollaborációt, hárították a rendszerváltás kudarcokat. Azt gondolom, hogy akkor kezdjük megérteni az Orbánt, ha nem hárítunk. És ott maga a magyar társadalom bevallja, hogy igen, kollaboráltunk ebben. Azok kollaborálnak, akik például nem állnak fel egy sajtótájékoztatón, ha megbántanak egy kollégát, azok kollaborálnak, akik nem állnak ki egy tanár mellett, ha mondjuk éppen kirúgják. Nagyon sok ilyen történet van, vagy valaki mond egy hülyeséget, és nem teszik szóba azonnal. Tehát szerintem le kell adni ebből a jól neveltségből. Én azt gondolom, hogy ez egy túl jól nevelt társadalom.
Azért téged rendesen megrontott a nyugat.
Tehát nagyon, nagyon. Pedig nagyon jól nevelt.
De már ott is gyanús
voltál. Kitűnően neveltek.
De már ott is gyanús voltál, amikor arról beszéltél, hogy a Karmelitában majd most fogják olvasni a könyvet.
Az újat?
Ne, ezt én is erre gondoltam. Megvan ez már nekik. De tanár úr szeretne reagálni.
Egy elhangzottakra próbálom fegyelmezni magam, hogy három pontban, hogy röviden tudjak reagálni. Egyik a könyv, hogy nem tudom eddig milyen mélységben volt szó a könyvről, akik ezek után olvassák, mondom nekik, hogy van három nagy értéke ennek a könyvnek, a többi, hát olyan jó 25 könyv jelent már meg Orbán Viktorról. Az elsőt azt én írtam, azt elég kínos, de az 30 évvel ezelőtt volt, amikor az első szerint Orbán Viktor, ez volt a címennek, amit én készítettem. De akkor azért még kevesen látták benne azt, amit én akkor már úgy azt gondoltam, hogy benne lesz, hogy ő lesz a jövő politikusa. Meghatározó politikusa, ez 93-ban hónapokat beszélgettem vele, hogy fölvettem vele iszonyú mennyiségű beszélgetést, és abból szerkesztettük ezt, hogy azóta a könyvek tömege, ami megjelent, ennek a könyvnek van három olyan erénye, ami megkülönbözteti a többiektől. Egyrészt nagyon provinciálisak az Orbánról szóló könyvek, és mindig Magyarországon belül akarják megmagyarázni. A Stefano könyve mindig kinyitja a távlatot minimum Lengyelországig, minimum kelet-európai horizontig, de többször kinyitja a nemzetközi globális összefüggésekre. Ezt nem szokták megtenni, és azért is jó, hogy ezt te megírtad, hogy így a tévedése is súlyosabbak, és a jó lépései is jobbak, mint amit láttunk annak idején. Tehát sokkal árnyaltabb így ez a kép. A másik, hogy ennek a könyvnek a fele a 2010 utáni időszak, szisztematikus átvétele, és a magyar politológusok nagy része, hogy az angol száz politikai nyelvben megkülönböztetik a policy-t, a politics-t és a politit, és többnyire a policy-ba merül el, tehát hogy a szakpolitikai ágazat politikai szintén bírálják. A Stefano átemeli a politics-ba is, és a politiba is átemeli, tehát a politika mélyebb és nagyobb összefüggő tartományaiba is, és főleg a 2010 utáni időszakot, ami a fele a könyvnek. Szóval ezekért azt gondolom, hogy a te könyved megkülönböztetett helyet foglal majd el a sokféle könyv között, hogy végre egynek az előszavában nem vagyok ott, mert már japán, francia, német, angol, lengyel könyvekben az első oldalon mondtak ott nekem köszönetet, és már úgy untam kurvára ezt az Orbán szakértői szerepet, hogy
Majd az angolban.
Ja, az angolban.
A könyveim mindig megjárják a következő ívet. Van egy olasz változat, az a demo. Az a demo változat. Én olaszul tudok a legjobban gondolkodni. és írni. Tehát az az első nyelv. Tehát ott fogalmazódik meg a struktúra, meg a forrásanyag, meg minden. Utána jön a magyar. Na, a magyar mindig kínos, rettenetesen nehéz, mert teljesen át kell hangolni. Ugye az olaszoknak bármit mesélhetek Magyarországról, nem értenek hozzá. Magyarok azért kicsit jobban. Tehát így teljesen át kell szerkeszteni, könyv, verejték, stb. Jön a magyar. És a magyar után mindig jött az angol. Az angol az a, ugye, rövid mondat, logikus, letisztult. Ugye most már van ChatGPT, de akkor mikor értem, nem volt még ChatGPT, tehát anélkül kellett úgy szerkezgetni, és az a tökéletes. Utána jönnek a románok, és learatják az angolt. Tehát veszik az angolt, lefordítják, mondja, jó, jó ez a kötet. Milyen könnyű volt ezt megcsinálni 10 év után. 10 évet melózok egy könyvvel, és utána jönnek a románok, learatják a papírokat.
Gyorsan még lenne 2 pontom. A második az, a Jánoshoz kötődik, és ennek a korosztálynak a csalódása, hogy én azért valamilyen módon, bármilyen is idősebb voltam nálatok, ilyen 80-as évek elejétől 94-ig félig ez a Fidesz korosztályhoz is hozzátartoztam. A baráti köröm többségük, ezekkel az emberekkel naponta, hetente találkoztam, tehát nekem a szemem előtt zajlott egy olyan változás folyamat, amit nem hittem, hogy eljut idáig. Úgyhogy amit a János mond, azt én még erősebben akarom mondani, néhány éve ez a véleményem, csak még valamiért nem írtam meg, hogy én ezt a mostani állapotú Fidesz rendszert és Orbán Viktort az elmúlt 100 év egyik legnagyobb kártevőjének tartom, és azonnal megmondom miért, és szerintem hasonlóan ilyen felkészülési időszaka soha egy korosztálynak nem volt. Általában a magyar történetben belökték a tanácsköztárságtól a 45-ös, az 56-os, akik becsöppentek a hatalomba, ők ott ültek 90-től 98-ig, iszonyú hosszú, 8 éves felkészülési időszak, a lehető legjobb munkahelyen átlátni, hogy mivel jár egy ország kormányzása, majd utána a 4 év kormányzásnak a tapasztalataiba, akkor még beszéltem a Viktorral, utána 2 dolgot vont le, média és gazdasági háttér nélkül nem lehet. Ha mi egyszer visszajövünk, első dolgunk lesz a média, és aztán azonnal a gazdaság megteremt. Mit tesz Isten, tényleg így történt 2010 után. Tehát az, hogy amit én próbáltam mondani, hogy esetleg valamit nem csináltatok, jó, miért gondoljátok, hogy a nép a hülye? Talán végig kéne gondolni, hogy mi nem stimmelt 98-2002 között. Nem. Jól kormányoztunk. Mi kormányoztunk legjobban? Hát erről aztán lehetett végtelenség vitatkozni. Szóval én ezt a 98-2026-ig tartó időszakot egy egységes Fidesz korszaknak gondolom, ami hát már hosszabb, mint a Horthy korszak volt. Tudom, volt 8 év, amíg ellenzékben voltak, de ellenzékként is jobban meghatározták a politikát, mint amennyire ez az ellenzéknek semennyire nem határozza meg 13 éve. Akkor azért legalább olyan fajsúlyos, na mindegy, ebben nem bonyolódok bele, szóval ha azt nézem, hogy majdnem 3 évtized jutott ennek a nemzedéknek, ennek a korosztálynak, és milyen hosszú volt a felkészülési ideje, nem csak 8 évet készülhetett, hanem utána volt 8 éve a korrekcióra. És ennek a tükrében látom azt, hogy elpazarolták a század legnagyobb esélyét, a Marshall segély többszörösét nyelte le a magyar társadalom a 2010 utáni időkben, és tessék megnézni az eredményét, hogy mi lett belőle. Eljátszották az elmúlt 100 év legnagyobb addicionális forrás lehetőségét. Eljátszották azt a politikai tőkét, hogy végre már nem koalíciós kormányzás, hanem 2/3 azt tehetsz, amit akarsz, tehát mindent meg is változtathatsz, és ehhez képest gondolom én azt, hogy számomra hihetetlen szomorú szembenézni azzal, hogy azok az emberek, akik én 14-15 évig baráti viszonyban is voltam, a magyar történelem legnagyobb kártevőivé váltak, mert a legnagyobb esélyt játszották el, ez az esély még egyszer nem jön vissza, és amit helyette teremtettek, annak a helyrehozása, a 3. pont, ez most már rövidebb lesz, ott folytatom, ahol te abba hagytad, a Lengyel Lászlónak a tegnapi Népszavában az eszéje, az nagyon tanulságos ilyen szempontból, hogy nem bajobb, nem hunia, panónia, hanem ki az, aki még nyugathoz tartozónak érzi Magyarországot, és ki az, aki beletörődik, hogy keletre viszik, és a lengyel azt is mondja, hogy innentől mindenki, amit te, és a személyes felelősségünk mindenütt, családban, munkahelyen, mindenütt, hogy amíg lehet, tudatosítsd, hogy azért itt a többség, még ha nem is látszik, mert a politikai test intézmény rátelepszik, mintha keletre akarna menni, de ez egyszerűen nem igaz. És ezért ma már mindenkinek személyes felelőssége van. Örülök, hogy ebbe az irányba vitted el, mert mondjuk ki is lehet olvasni a könyvből is, de jó, hogy mondtad is.
Tanár úrtól kérdezném, de többiektől is természetesen, hogy ez, amit most elmondtál, az, hogy a legnagyobb károkozás történt, hogy mekkora elszalasztott lehetőség. Szerinted, vagy szerintetek a fideszesek fejében, és most nem a választókra gondolok, hanem mondjuk ott a felsőbb körök, vagy akár Orbán Viktor fejében, mondjuk az, hogy biforog Orbán Viktor fejében, hát ez egy nehéz téma lesz most, de hogy ez megfordul, és azt mondják, hogy valami mégis felülírja, tehát szembenéznek ezzel, egyáltalán tudatosul bennük, hogy mit történt, hogy mit tettek?
Hadd vegyem át a szót, örülök, hogy egyetértünk Kéri Lászlóval, de abban az egyben azért én fenntartom a saját véleményet, hogy nem az elmúlt 100 év, az elmúlt 500 év legnagyobb esélyét játszotta el ez a nemzedék. Legyünk őszinték magunkkal, akkor már ketten legalább vagyunk. De Kéri Lászlóval a kérdésed, kicsit visszakapcsolnék ahhoz, amit Stefano mondott. A könyv, és nem smúzolni akarok, se a barátaimmal, akik ezt összehozták, se a szerzővel, de ez egy kézikönyv. Tehát nyugodtan mondják meg összes ismerősüknek, hogy ezt ott kell tartani a kezük ügyében, ha Magyarországról gondolkoznak, mert ahogy László is összefoglalta, európai távlatban helyre rakja Orbán Viktort, és hát úgy mondanám, hogy jelenkor történet. A könyv fele arról a 47 évről szól, amit Orbán Viktor miniszterelnök lett, a másik fele arról a 13 évről, amit azóta művel. És ez egy nagyon erős jelenkor történeti írás, amit tovább lépve a konkrét kérdéséhez Istvánnak. Ott van a szerintem Stefánónak is a tévedése most ebben, hogy, de talán Sándor sem igazán jól fogta meg, hogy tehát azt szeretném nyomatékosan aláhúzni, és ezt a nemzedékemre, tehát az 1956 és 70 között született 15 évfolyamra meg maximálisan mondanám, hogy az oroszokról nem gondoltunk, hanem hogy gondoltattak velünk, most ezt próbálják egy indogermán nyelvre lefordítani magukra, szenvedő szerkezetbe tenném. Tehát nem a magyar nép gondolkodása változott meg az oroszokról, hanem a magyar nép gondolkodása változott meg Orbán Viktorról. Isten csináltak maguknak Orbán Viktorról, enyhébb kifejezéssel bábányt, és minden úgy van, ahogy ő mondja. Tehát a jó az, amit Orbán Viktor jónak mond. A rossz az, amit Orbán Viktor rossznak titulál. És ezért ment bele a magyar lakosság, én mindig azt mondom, Viktor Istenben hívő tömege, abba, hogy az oroszok újabban jók lettek. Nagyon tanulságos. Stefano könyvvel kitér arra, hogy alcsú dobozon, meg felcsúton Orbán Viktor családi közegében meg az utcabeliektől miket hallhatott a Vörös Hadsereg bejöveteléről. Ez az ember a saját családi és mikrotörténelmét is felülírva olyasmiket állít egy hatalmas propagandagépezeten keresztül, amikre mi, az én nemzedékem 1990 előtt soha nem gondoltunk volna. Tehát drámai a változás, de ez a változás nem a magyarokkal történik. Az a baj, hogy én azt mondanám, hogy a magyar társadalom, és különösen annak a Fideszben hívő, vagy a Viktor Istenben hívő nagy-nagy hányada nem is fárasztja magát azzal, hogy kritikusan gondoljon bele abba, amit a propagandától hall. Egyszerűen elhiszik. És az orosz dezinformáció igen sokrétűen működik. Erre bizonyosan a könyvből is meggyőződhettünk, meg saját, hogyha figyelünk, akkor saját magunktól is. Tehát ugye úgy érkeznek orosz dezinformációs impulzusok Magyarországra, mintha azok nyugatról jönnének, stb. Ugye ki van ezt találva? Tehát észnél kéne lennünk, de nem vagyunk. Tehát István kérdésére magam részére azt válaszolnám, hogy nem. a Viktorban hívők számára nincs olyan, hogy Orbán Viktor rosszat
csinál. Én nem teljesen félreértettem. Pont, hogy mondtam, hogy nem a nép és nem a propaganda által meg ide-oda tologatott közvélemény, hanem maguk a fideszes vezetők, az elit. Tehát ők hisztek még valamiben, szembenéznek-e azzal, amit tanár úr most nagyon jól elmondott szerintem, hogy mik is ezek a történet, hogy mi is ez a történelmi felelősség, hogy micsoda lehetőség ment veszendőbe, vagy nem látják, vagy látják és felülírják valamivel. Mert ez engem azért érdekelne, mert hogyha egy ilyen súlyos történelmi bűn történt ebben az elmúlt 3 évtizedben, akkor a felelősei vajon hogy élik ezt meg? Vagy lehet, hogy azt mondják, hogy pont.
Jó, nagyon röviden ad reflektáljak. Ha előveszik a névsort, akkor látni fogják, hogy hatalmas változás zajlott le. Az országgyűlés 199 képviselőjéből én nem nagyon tudnék olyat mondani, talán egyet-kettőt, aki odavaló. Hatalmas kontraszelekció volt.
Te tudsz neveket?
Hát egyet-kettőt mernénk mondani. Tehát ott már nem ül olyan, aki Orbán Viktorra kritikusan mer nézni, és ott már nem is nagyon hiszem, hogy ül olyan, akit Orbánék nem fognak. Nagyon, nagyon sokat mondó volt az a fideszes körökből ismert bombó, mely szerint Orbán Viktor hatalmának a legfőbb záloga a Pintér tábornok dolgozószobájában levő páncélszekrény. A tavalyi országgyűlési választás utáni kormány átalakítás lényegére kíváncsiak, akkor azt mondanám, hogy ezt a páncélszekrényt Pintér tábornok szobájából átvitték Rogán Antal szobájába. Ez volt a legfontosabb változás. A többi az csak habverés.
Szerintem sokkal fontosabb itt például a MÁT. A MÁT. Tehát most nem fogok a kérdésedre válaszolni, Pista, mert őszintén leszarom, hogy mit gondolnak a fideszesek, de komolyan. Ellenben meg hogy élik meg? Úgy élik meg, hogy baromi jók vagyunk. A világ változik, hatalmas mozgások vannak, és a többi, és a többi. Blá, 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 blá. Elhiszik, hidd el, elhiszik a saját propagandájukat. Bár Lenin ávtárs is megmondta ezt, az ő bomója egyébként az állam és forradalomból, hogy az a legrosszabb, ha valaki a saját propagandája. A propagandista elhiszi a saját propagandáját. De a MET, ugye az a gáz export-import kvázi offshore cég, amelyiken keresztül egyébként 4x-3-on vesszük meg az orosz gázt, majd a ciprusi offshore cégeken keresztül az extra profitot elviszik zsebbe. Egyébként darabra meg lehet mondani, hogy kik azok az emberek, akik ebből részesednek. Meg van vásárolva, és abban a Jánosnak különösen igaza van, hogy a magyar közvélemény meg van dolgozva. A te könyved kapcsán jutott úgy eszembe, hogy emlékszem-e én még valamilyen enyhén negatív megjegyzésre a grúz háború óta, ami elhangzott mondjuk a NER politikája részéről az oroszokkal kapcsolatban, miközben ömlik. Nézzék meg a híradókat, akár a közszolgálaton, akár a Hír TV-n, akár két téma van. A polgárháborúba rohanó Amerikai Egyesült Államok, a kollektív nyugat rohadása, meg hát, hogy az ellenzékben most a Gréci mit mondott a Karácsonyra, és a Karácsony mit mondott a Grécire. Ausz. Én azt a verziót egyébként ebben a tekintetben ajánlom figyelmetükbe, a Magyar Hang podcastjét, ahol Kánc Csabának van egy interjúja, zseniálisan izgalmas. Olyan jók ezek a Magyar Hangos podcastek, de komolyan. És a Becsei Zsolt interjú például szintén zseniális, de hát most, na jó. Szóval azt akarom kinyögni, hogy úgy van, ahogy a Janó mondja, megdolgozták ezt a közvéleményt, és ráadásul az a rémes benne, ebben a tekintetben az a rémes, hogy most már erkölcsileg is magához rontja a magyar közvéleményt. Tehát az van, amit akár ha hasonlóan gondolom én is, már bocsánat, hogy ilyen szakrális Isten királyokkal mérem össze magam, mint a Lengyel Laci, hogy személyessé vált ez az ügy, már hogy kelet vagy nyugat, meg például ki a gyilkos és ki az áldozat. Ez, hogy ezt az elemi 10 parancsolati kérdést ben a magyar társadalom jelentős része a gyilkos mellé áll, a gyilkos támogatja, hagyja, hogy ez a politika támogassa, öngyilkos módon úgy, hogy egyébként kárpátaljai magyarság, ezt se ismerik, kárpátaljai magyarságot most csinálja ki Orbán Viktor és az ő politikája személy szerint. De egyébként is, hogy az Istenbe lehet az, hogy a hollywoodi filmeken nevelkedünk, és nem tudjuk megkülönböztetni a gyilkost az áldozattól. Azt, hogy arról már nem beszélek, hogy ez a háború 9 éve tart alsó hangon, 10 éve. 101 néhány évet átéltünk emlékezetünkben, meg nem tudom micsodában, és jártunk át középiskolában nagyon sokan. És azt megtanultuk a 30-as évekből, hogy Hitler végig békét kívánt, és a béke jegyében ért el a tűzszüneteket, és csak fegyverkezett közben, és újra támadott, és újra támadott. Ha a franciák annak idején megállítják Adolf Hitler hadosztályait, amikor ötször annyian voltak, mint a német Wehrmacht, és akkor egy ilyen vezérkari főnököt kapunk, mint ez az ember. És egyébként, más nem mondjak, tényleg az órunk előtt, az őrünk előtt végrehajtottak egy alkotmányos puccsot. Mert ez az, ez a rendeleti kormányzás, ez az. És csak nézzünk, mint a szalakodalomba. Aztán lefejezték az egész külügyminisztériumot. Lefejezték a magyar NATO-kompatibilis vezetőknek a túlnyomó, tehát legalábbis a NATO iránti lojalitás feltételezhető vezetőket. És akkor egyébként meg ott tartunk, és akkor befejezem, csak egy kicsit aktualizáljak is, hogy elmennek Pintér Sándorhoz, papkatona kutyapecér, 200-an, és akkor az a szegény diák egyébként úgy meglepődik, hogy a Pintér kiröhögte őket. Hát miféle tárgyalás az, ahol az egyik oldalon ül valaki, aki tudja, hogy mit akar. A másik oldalon meg 200-on ott ülnek, össze-vissza beszélnek, szakpolitikai kérdést csinálnak abból egyébként, hogy a pedagógus az oktatásból kaszárnyát akarnak csinálni, és a pedagógusból parancsot végrehajtó, akit nem kritizálhatja, nem szólhatja meg az oktatásügyet. És akkor ez egy szakpolitikai kérdés. Mitől szakpolitikai kérdés ez? Ez elemi politikai kérdés és demokrácia kérdés. A dolog elvált egymástól, elvált a szaramájától. Vagy a rendszerrel szemben állunk, vagy szakpolitizálunk, és akkor cseszhetjük az egészet.
Hát Sándor már átevezett mindenhova, jó. Igen, mindenhova is. De hogy engedjük el akkor Orbán Viktort, hagyjuk ünnepelni, de most legyetek nagyon visszafogottak. És röviden valamit, mit kívánnátok a 60. szülinapjára, miniszterelnök úrnak? Röviden, tényleg. Nem kell egyből ráborítani az összes történelmi bűnt 500 évvel vissza, mert röviden. Sándor? Ott volt ilyen a szabadfogás végén, mindig nagyon szerettétek.
Hát politikai bukás, tehát mit? De hagyjuk. Nem, semmi olyat nem képzelek, őszintén mondom, semmi olyat. Semmi olyat, mert a lényegen semmit nem változtat hosszú ideig. Nem azért, mert pessimista vagyok, meg rövid az élet, hanem mi összenőttünk azért, na. Összenőttünk. Tehát ez 3 millió Orbán országa. Nehogy azt higgyék, hogy itt most nem akarok olyan helyet mondani, ahol éppen élek, vagy éltem. Tehát az a kis polgármester, az dettó ugyanez. Dettó ugyanez. Vagy az a kis egyfácfi, vagy akárki. A ritka kivétel, aki nem olyan, mint az Orbán.
Hát én most, hogy megtudtam nemrég, hogy a eredendően református létéből áttáncolt katolikussá, akkor én egy ilyen egész napos gyónást kívánok neki arra a napra, mert a belvárosi plébánia templom amúgy is neki szentelik majd egész nap a állandó misét, úgyhogy szerintem kell egy egész nap a gyónásra neki, úgyhogy legyen egy ilyen napja.
Utána megint nem fog tudni interjút csinálni vele.
Azt hittem, hogy Stefanot olyan rég hallott.
Jó. Én azt szeretném, ha rendbe rakná a Felcsút házait. Tegnap arra mentünk le a Balatonra, és ugye be volt dugulva az M7-es, akkor M1, Bicske, és Bicske után borzalmas az út, tehát egyszerűen járhatatlan, jó néhány kilométerig, aztán a híres körforgalom előtt kisimul minden, fantasztikus. Bemegy az ember, és látja a szegény Makovec kupolákat egymás után, tehát az egész falu ugye egy Makovec kupola, itt a stadion, ott a központ, itt a hotel. De én néztem a házakat. Skádár kocka az egész. Tehát ez egy nagyon szegény falu. Hát legalább a faluját.
Nincs felújítva?
Nem. Én ezen csodálkoztam, direkt pedig siettünk, de direkt akartam tenni egy hosszú kört, ott biztonsági őrök ott nézegettek. Tehát tettem egy hosszú kört, bementem néhány utcába, és megállapítottam, hogy rozoga. Tehát még a standard Fejér megyei település szerkezethez képest is nem áll jól. Komolyan.
És ez...
Nem, ez... Menjetek. Tehát komolyan, legalább azt újítsa fel, nem? Tehát érted, ha már csinált egy felcsútból egy magyar szkornicsestet, akkor virágoztassuk fel.
De akkor meg az lenne a baj, lássuk be, nem? Tehát szegény Orbán Viktor, hogyha nem újítják fel,
legalább falubeliek örüljenek neki. Tanár úr.
Én mondom, megírtam a jövő heti hócipőbe sok ötletet, például egyiket azt, hogy a németek azzal kedveskednek neki, hogy felfedeztek egy újabb archív felvételt, hogy mégis mi győztünk 54-ben 3-2-re, és ülőte a győztes gólt, hogy kap egy ilyen archív sportfelvételt. Voltak hasonló ötleteim, és most beérem ezzel az egyel, úgyhogy...
Én csak annyit tudok mondani, hogy megírtam az utolsó magyar rangban. Tényleg boldog születésnapot kívánok. A 60. születésnap komoly dolog. Alkalom a visszatekintésre, alkalom a lelkiismeretvizsgálatra, azt hiszem, és fenntartom, amit írtam, hogy Orbán Viktor magánemberként és a családjában nagyon sikeres. Ezt én kívánom neki, hogy így maradjon. Azt is elmondom, nagyon büszke vagyok rá, hogy van egy János nevű unokája, mert ez egy kihalóban levő szép magyar keresztnév, tehát ez nagyon jó, minden nagyon jó. De hát amit megírtam, és már ideje lenne észrevenni, hogy a halotti ruhán nincs seb. Tehát valami gyökeres változás kellene, amit nem kívánok ugyanúgy, ahogy a Sándor is, nem kívánok én, hogy ezt valami, mit tudom én, vieres népfelkeléssel, vagy más egyébben honorálják. Mindenkinek minden nap módjában áll megjavulni, jóvá lenni, a miniszterelnök úrnak is.
Elérzékenyültünk, na. Hát ott? Azért, mert már nagyon ritkán találkozó keresztényekkel.
Ez édes egyébként, már nagyon régen azt gondolom, és érdekel most, hogy így mondtad a Makovecet, szóval ez az egész Virchow-t egyelőre legalábbis legjobb esetben azt gondolom, hogy nagyobb, valahogy úgy fog alakulni, mint a Stadler stadion, meg ahogy a Makovec építmények. Amikor megépítik, és fával elkészül, meg itt tudom én, nem tudom mennyire ismerik, hogy szóval az stadion, meg kutyafüle, meg uszodákat csináltak Makovec tetőkkel, meg nem tudom, ezek mind szét fognak rohadni. Nem azért, mert hanem azért, mert természetileg nem bír, meg nem finanszírozható. Képzeljék el, amikor majd ezek a pénzsövek leállnak, mert egyszer le fognak állni.
Pilis
nem
Csaba.
Finanszírozható a szeldőzés. Megbüdösödik a dolog, mint ez az ország.
Mondom, Pilis Csaba, Sándor.
Na,
ott van neked élő példán. De azért a népek ezt az orosz
kártiságát
nem
vennétek
már ennyire komolyan. Szóval, hogy itt többen is úgy csináltatok, vagy úgy mondjátok, mintha tényleg elhinnétek, hogy a magyar társadalom döntő többsége erre az orosz rekre ráhangolódott, hogy ne, én nem nagyon hiszem ezt, hanem inkább ez egyfajta mimikri, inkább felajánlom nektek, amit a választás előtt a Lel piac egyik közeli kocsmájában hallottam, amikor ez a kis négysoros versike lett a Fidesz indulója, akkor ott a kocsmában ez úgy hangzott, hogy drága lett a paradicsom, nem sárga, Orbán Viktor Putyinhoz ment, nem Grázba.
Úgyhogy,
van ilyen hang is.
Laci, sokféle hang van, tekintettel arra, hogy én is a 3,5 órás előadásomat most nem fogom előadni, és nem fogom elsorolni, hogy én is még milyen hangokat érzékelek, de mondjuk ez az orosz buli nekem döntően ebben a gyilkos és áldozat paradigmában, és ebben a béke, ugye a béke. Tehát ebben dominánsan az a hit van, elhiszik az Orbánnak, tehát egyszerűen elhiszik, és nyilván vágyják a békét. Nyilván vágyják, és miután árván vannak hagyva, mert a közvélemény árván van hagyva, hát azért azt a sok sületlenséget, azt a gyávaságot, azt a bénaságot, amit az ellenzék produkál, aki azért van, hogy egyébként egy másik hangot is megszólaltasson, amit elmond a béke és a háború ügyében, hát ne haragudj, most a jó, nem akarok ebbe belemenni, ugye itt van most az aktuális vita a Karácsony és a DK között, hogy azt mondta a Karácsony, hogy háborúban állunk. Hát egyébként igen. Amúgy meg azt mondta, hogy most ott a gáz van a izé miatt, ugye a metrókocsik miatt, mert ott a szerződése meg. Ennyit mondott, némiképpen mosolyogva. Az a helyzet, hogy nálunk a izébe ott a helyi kocsmába, én azt az alternatívát kínáltam föl a falu népének, hogy vagy a vagyonunkkal fizetünk, vagy a vérünkkel. Mert ha az ukránokat kicsinálják, akkor ide jönnek az oroszok, és akkor lövöldözés lesz. Vagy most fizetünk egy kicsit, kurva szar, nyilván. Meg egyébként szar ennek az árnyékába élni.
Na.
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 Szóval, itt akarsz hogy, mondani, Pityu?
Hát az, hogy vége van. Mert hogy az jutott eszem, hogy mindig megkapjuk azt, hogy mi mindig csak Orbán, bármi a téma, mindig csak Orbán Viktorról beszélünk, és erre csináltunk egy tematikus Orbán műsort. De mondjuk jeles alkalomból, úgyhogy erre büszke vagyok. És végig egész, már majdnem a legelejétől az volt a fejemben, amit Stefano mondott, hogy Orbán varázsló. És hogy én egy szerepbe szeretném egy varázslói szerepbe látni, Houdini. Houdini. Hát szabaduló művész, tudom. Tudtam, hogy neked el kell mondani. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük a beszélgetést, de ha tudnak még, akkor maradjanak, mert ugye nyugodtan kérdezhetnek a kedves vendégektől, ők meg szerintem nyugodtan fognak válaszolni. Köszönjük szépen!